Ebben a Zsoltárban egy komoly szakasz csak egy valamiről szól, hogy mennyire törékeny a mi emberi életünk. Mennyire mulandó. És mostanában úgy szeget ütött a fejembe az a gondolat, hogy ez az ember, aki ennyi mindenen átment, amikor fohászkodik az Istenhez, mi lesz a legelső kérése? Ha mondjuk hasonló helyzetben lennénk mi is, mert nehéz ebbe beleélni magunkat, mi lenne az legeslegfontosabb kérésünk az Istenhez? Mindnyájan kívülről ismerjük ezt a verset, ugyebár a 12-re célzok. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Nem annyira lelkesedünk ezért a Zsoltár, nekem ez a tapasztalatom egy pár évtized óta, mert az emberi létünknek a hihetetlen törékenysége azért az egy kicsit fájdalmas gondolat. De akarjuk, nem akarjuk, ezzel találkozni fogunk az életben, és találkozunk is. Én alig tudom kinyitni az internetet, hogy egy-két gyilkosságról ne olvasnék, hogy engem nagyon megviselt az a Somogy megyében, az a fonói kis falucskában az a kettős gyilkosság. Vagy amikor elmegyek egy autóbaleset mellett, ahol ott van fekete zsákban valaki, hát alig tudok magamhoz térni. Tehát egy jó pár kilométeren keresztül, 60-nál gyorsabban nem megy. Egy pár percig, mire az ember egy kicsit összetudja szedni magát. Szóval akarva, nem akarva, vajon nem kellene szóba állnunk olykor, máskor ezzel a ténnyel, hogy véges az időnk ezen a földön. Hadd kérdezzem meg tőletek a szív állapotáról, mint egy másfél évezreddel később Jézus a boldog mondásaiban, hogy is emlékezett meg? Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Ha most feltenné nekünk valaki a kérdést, hogy mondd már meg, hogy ennek az életnek mi a legfontosabb értelme, mit mondanánk neki válaszként? Az igazi célja ennek a földi létnek. Igen, tessék, Tibor? Így van. Hadd olvassak egy olyan részletet, amit szintén kívülről ismerünk. Sokszor hozzátenném, hogy bárcsak ne ismernénk annyira jól. Mert ugye, ami már elkopott a lelkünkben, arra nem tudunk valahogy úgy olyan nyitott lélekkel figyelni, mint amit megérdemelne. A Római Levél 8. fejezetéből a híres szakaszt hadd idézzem fel, ahol a következőket olvassuk a 28. verstől a 31-ig. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden együtt munkálkodik a jóra, vagy minden javukra van, ahogy Károly fordította, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Mert akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlóak legyenek. Hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig előre elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat igazzá is tette, akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Na most, ha ebből az ige szakaszból kéne megválaszolni a kérdésünket, hogy mi ennek a földi létünknek a legfontosabb kérdése, akkor melyik részletet emelnénk ki? Az most éppen nincs kivetítve. Emlékszem rá, pár héttel ezelőtt valakivel együtt dolgoztunk, és láttam, hogy ugye mélyre szállnak a gondolatai, és kicsit olyan érzelemteljesen föltette a kérdést. Miklós, mondd már meg nekünk, hogy mi ennek az egésznek az értelme? Melyik az a részlet? Így van. Hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlóak legyenek. Nagyon sok szülő elköveti azt a hibát az életben, hogy más célt jelöl meg a gyermekének. Emlékszem rá, hogy nekem is édesapám, jaj, de sokszor mondta, olyan nehéz volt hallgatni. Fiam, ha ezt így folytatod, te belőled nem lesz semmi. Jó, hát nem is nagyon lett, de hadd kérdezzem meg, mit értenek általában a szülők ez alatt? Így van, így van. Aztán a szülők, nem is tudom, 50-60 éves korukban nagyjából az utolsó osztálytalálkozóra elmennek, és akkor mit vesznek elő? Milyen képeket? Hát, hogy bemutassák a gyermekeiket, hogy az én gyermekem, képzeljétek el, osztályvezető helyettes lett. És akkor várják, hogy a többiek neki kicsit valami az arcára kijön. Vagy az én gyermekem olimpiai bronzérmes. És akkor mi van? Ki az a szülő, aki ilyet mer mondani egy osztálytalálkozón, hogy tudjátok, az én gyermekem egy olyan nagyon jó akaratú, önzetlen ember lett. És boldog vagyok emiatt. Szóval az életnek az igazi és egyetlen döntő célja ez. Emellett természetesen a Jóisten nagyon sok minden mással is meg tud ajándékozni bennünket, ha javunkra válik. De ez a pár évtized elsősorban emiatt adatott. És ezek után még azért hagynám nyitva ezt a kérdést, hogy miért, ki a valaki az Isten szemében? Ki a valaki? Hát például, amit nagyon jól megérzett, a rendkívül sok rétű emberi tapasztalatokat átélt Mózes. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Vagy ugye az egyik legszebb evangélium, amit Luther Márton is igazi fő evangéliumnak nevezett, János evangéliumának abban a páratlan szépségű prológusában mit olvasunk, első fejezet 12. versében. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy az Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Hadd olvassak még valamit Márk evangéliumából. Ki a valaki az Isten szemében? Márk evangéliuma 3. fejezetében találjuk ezt a részletet a 31. verstől. Egy nagyon érdekes családi szituációban hangzik el. Tehát Márk 3.31-től. És megérkeztek az ő testvérei, és az ő anyja, és kívül megállva beküldtek hozzá, hivatván őt. Körülötte pedig sokaság ült, és mondták néki, ímé a te anyád és a te testvéreid ott kin keresnek téged. Ő pedig felelt nékik mondván, ki az én anyám, és kik az én testvéreim. Azután elnézvén a körös körül, a körülötte ülőkön mondta, ímé az én anyám, és az én testvéreim. Mert aki az Isten akaratát cselekszi, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám. És Jézus itt nem volt tiszteletlen az édesanyjával, mert ezt jól tudjuk a Bibliából, hogy az agóniája idején is még volt ahhoz ereje, bár ugye a tüdőnek abban a nagyon görcsös állapotában még nemhogy beszélni, de még lélegezni is alig lehetett, de ott Jézus még az édesanyját, ahogy jól tudjuk, János apostolra bízta. Nyilván mindnyájunkban megfordul az a kérdés, hogy vajon a gondolataink tisztasága kérdésben hogy lehetne egyről a kettőre jutni? Mert nem tudom, hogy kiki, hogy van ezzel a csatával, de annyi minden áthullámzik egy-egy nap a fejünkben. Vagy nem így van? Esetleg emelje fel a kezét az, aki úgy gondolja, hogy egy nap minden steril és nagyszerű a lelkében. Köszönöm az őszinteségeteket. Hadd olvassak fel most egy másik támpontot, hogy lehet mégis győzelemre jutni például a gondolatok szintjén. A korintusi második levélnek ezt a részletét, ezt mostanában fedeztem fel én is magamnak, erre úgy nem igazán volt rálátásom korábban, és nyilván érlelődünk mindnyájan. Korintusi második levél 10. fejezet 4. és 5. versét olvasom. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. És lehet, hogy többen azt mondják magukban, hát nagyon szép, hogy ezt felolvastad, csak hát pontosan itt vagyunk, gyengék. Ezen a téren. Mit lehet tenni? Hát ennek az édes testvérét ebből a kis gyűjteményből, a te ígéd igazság 7 alkötetből engedjétek meg, hogy hadd idézzem fel a 70. oldalról. Ha Jézus Krisztus szépségén, jóságán, irgalmasságán és szeretetén időzünk, és az értelmet Krisztus cselekedeteinek a végzésére neveljük, arra, hogy engedelmesek legyünk, akkor szokásoddá válik majd feltenni a kérdést. Ez az Úrnak útja? Jézus tetszése szerint lenne, ha ezt tenném? Ez az út a magam örömére van-e, vagy Jézus örömét szolgálja? Egy kis részletet kihagyok, és így folytatom. Ritkán látjuk csak bűneinket az Isten által látott súlyos megvilágításban. Sokan szoktatták magukat a bűn ösvényének járására. Most egy kicsit a fordítás gyarlóságaitól tekintsünk el. A sátán hatalmának hatása alatt szívük egyre keményedik. Gondolataik is a gonosz hatásának fogjai lettek. Na most nagyon figyeljünk is, van itt egy érdekes szó. Hanem, amikor Isten ereje és kegyelme által a sátán kísértéseivel szembeszegik értelmüket, gondolkodásuk tiszta lesz, szívüket és lelkiismeretüket Isten lelke fogja befolyásolni. Ez a hanem, ez nagyon fontos szó. Mindnyájan tapasztaljuk, hogy vagyunk néha olyan állapotban, például nekem nagyon nagy hajlamom van az elkeseredésre. Most biztos nem látja senki rajtam, szépen mosolygok. De szóval ez úgy sokszor le tud teríteni. De ugye mit írt itt Ellen White? Hogy amikor kimondod magadban, hogy nem, Istenem, segíts rajtam, én ezen a gondolatösvényen nem akarok tovább menni. Amikor Isten ereje és kegyelme által a sátán kísértéseivel szembe helyezik értelmüket, a gondolkodásuk tiszta lesz, szívüket és lelkiismeretüket Isten lelke fogja vezérelni. És egyszer csak mi magunk is csodálkozunk önmagunkon, hogy most mi történt velem, az előbb még annyira sötétbarnán láttam mindent, és most kizöldült. Még valamiről szeretnék szólni. Az egyik nagyon nagy sebezhető pontunk, hogy sok mindennek van bejárása a lelkünkhöz. Jó dolgoknak is, mert hát azért vagyunk itt, és de se vagytok itt is, de sokszor kinyitjuk az ajtót belül olyasminek, aminek nem biztos, hogy kellene. Ugye én kapok az interneten reggel egy pár reggeli áhítatot, nagyon szeretem őket, szóval olyan tényleg csodálatosak. Aztán hát meg kéne nézni, hogy milyen idő lesz ma. Hát meg kéne nézni, hogy mi történt, milyen hírek vannak. Aztán már ki tudja, hol jársz. Szóval, hogy... És aztán telnek a percek, 10 percek, negyed órák, és akár egy óra is. Értelmetlenül. Nem kimondottan erkölcstelen dolgokról van szó, csak szalmáról, amiben nincs tápanyag. És ami nem fog segíteni neked győzni azon a napon. Egy érdekes történeten akadt meg a szemem mostanában, ez pedig apostolok cselekedetei 19. fejezetében olvasható. Megkérdezném tőletek közben, hogy melyik volt az a város, ahol Pál apostol a legtovább időzött. Köszönöm szépen. Meg tudnám mondani, hogy mennyi ideig? Bizony 3 évig. Apostolok cselekedetei 19. fejezetében találunk a 3 éven belül egy különös történetet. Mégpedig azt a 11. verstől, és nem közönséges csodákat cselekedett az Isten Pál keze által. Annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket vagy kötényeket, és eltávoztak azoktól a betegségek. És a gonosz lelkek kimentek belőlük. Valamiért a Jóisten jónak látta, hogy ilyen csodák által is hitelesítse az apostol szolgálatát. Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz lelkek voltak, mondván, kényszerítünk titeket a Jézusra, kit Pál prédikál. Voltak pedig némelyek, Skéfának, egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt művelték. Felelvén pedig a gonosz lélek mondta, A Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kicsodák vagytok. És rájuk ugorván az ember, akiben a gonosz lélek volt, és legyőzvén őket, hatalmat vett rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladtak ki abból a házból. Ugye ez döbbenetes jelenség lehetett. Na most a 18. versre figyeljünk nagyon. Milyen hatást váltott ez ki a hívő emberekből? És sokan a hívők közül eljöttek, megvalván és megjelentvén cselekedeteiket. Sokan pedig azok közül, akik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, mindeneknek láttára megégették. És összeszámlálták azoknak árát, és találták 50 000 ezüst pénznek. Eképpen az Úrnak igéje erősen növekedett, és hatalmat vett. Kik voltak azok, akik előszedték a varázskönyveiket? A hívők. Azért ez kicsit megrázó. Most akkor hogy is van ez? Szeretjük az Istent, becsüljük a szavát, eljövünk az Isten tiszteletre. Otthon azért van egy kis titokban egy kis varázskönyv is. Hát valamelyik majd csak bejön a kettő közül. Vagy hogy is gondolkozhatnak, én magam sem tudom felfogni. Hát, hogy ezeket még ráadásul drága pénzen vették, nem tudtam kinyomozni, hogy ez az 50 000 ezüst pénz, ez mekkora összeg, de félek, hogy legalább 7 számjegyű összegről van szó. Nem kevés. Na ez a sokszor hívő embereknek, de mondhatnám többes szám első szemében is, ez a mi tragédiánk sokszor. Hogy szeretjük mi a jó Istent. Áldozatokat is hozunk, ha kell. De valahol más erőknek is bejárása van a lelki világunkban. Hadd kérdezzem meg azt is, hogy ugye így olvastuk János evangéliumából, hogy akik befogadták őt, hatalmat kapnak. Be lehet fogadni Krisztust úgy, hogy hát most a férfiakhoz szólok, ők talán jobban értik, hogy mondjuk nekem például nagy gyengességem a foci. Hát most már nem igazán tudok sok mindent csinálni ezzel kapcsolatban, játszani szeretek csak. És mindig úgy rácsodálkozok arra, hogy ez a Messi hogy tudja 28 méterről becsavarni a labdát a pipába. Ilyenkor tényleg a Szentlélek befolyása alatt van az ember? Most a hölgyeknek nem nagyon tudok példát mondani, mert nekünk tévénk nincs, tehát nem tudom, hogy ezek a dél-amerikai szappanoperákkal ki van közelebbi kapcsolatban, ki nincs, remélem, hogy nem sokan, illetve még jobban örülnék, ha senki. De elképesztő, és akkor utána eljövünk, mintha mi sem történt volna, és egy teljesen más jellegű eledelre vágyunk. Na ez az a kettősség, ami hallatlan veszély minnyájunkra nézve. Ha most elkezdek Pál apostolnak egy fogságból írt leveléből egy verset, akkor megkérnélek benneteket, hogy ha megteszitek, fejezzétek be, jó? Továbbá, atyám fiai, amíg csak igazak, és így zárja, ezekről gondolkodjatok. Egy néhány kopogós mondatot szeretnék felolvasni, de ne engem bántsatok miatta, jó? Mert nem én találtam ki, ezek Ellen White-nak a sorai lesznek, jó? Ugyanebből a kötetből 67. 68. oldal. Aki az isteni természet részese akar lenni, vegye tudomásul, hogy el kell menekülnie a romlottság elől, amely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. A léleknek állandóan, komolyan küzdenie kell az agy gonosz gondolatai és képzelgései ellen. Álhatatosan ellene kell állnunk akár gondolatban, akár cselekedetben jövő csábításnak. A lelket minden szennytől mentesen kell megőriznünk az abba vetett hitáltal, aki egyedül tud megtartani minket az eleséstől. Az írásokról kellene gondolkodnunk. Józanon és mélyen gondolkodnunk az örök üdvösségünkre vonatkozó dolgokról. Például valakinek segítettem, az is egy ilyen fizikai természetű munka volt, és nagyon nem tudtam elképzelni, hogy miért akarja a kerítését bevonni hullámpalával. Vagy valami olyan növénnyel, ami nem lehet keresztül látni. Mit gondoltok, mi volt a háttérben? Egy szó. Közel van, de mégsem. Hát egy nagyon prózai dolog. A félelem. Hogy betörnek hozzám. A lelket tisztán kell megőrizni az agy gonosz gondolatai és képzelgéseivel szemben. Voltunk már úgy, hogy valami befészkelte magát a lelkünkbe, és alig tudtunk tőle szabadulni. És aztán kiderült, hogy a világon semmi alapja nem volt annak a gondolatnak. Hát ezzel se tudtam mit kezdeni most. Fél, hogy hát. Sokszor a feleségem, amikor kiállok is pici járgányával, még a nagy kaput is nyitva felejti, mert hogy valahova siet, és elfelejti, hogy be kéne csukni, vagy hát. És senki nem szorong, hogy most betörnek, vagy. Szóval ezeket a szívünkre kéne venni, talán egy kicsit jobban. Elnézést, még nem tettem ki egy könyvecskét, amit szeretnék elolvasni. Jézushoz vezető út. Ismerjük mindnyájan, el is olvastuk, talán nem is egyszer. Négy aknáról szeretnék szólni, ami a gondolkodásunk tiszta voltát gyönyörűen tönkre tudja vágni. És nem is olyan nehéz rálépni. Hát elképedtem azon, hogy Ellen White ezt mennyire egyszerűen fogalmazza meg. 55. oldal, Növekedés Krisztusban című fejezetből olvasok. Csak egy rövidet. Sátán azért igyekszik állandóan figyelmünket őtőle elvonni, hogy lelkünknek minden vele való közösségét meghiúsítsa. És akkor kezdi a listát. A világ örömeire, az élet gondjaira, akadályaira, nehézségeire, vagy saját gyengeségeitekre, vagy mások tökéletlenségeire irányítja a figyelmet. De ne essetek csapdájába. Most szívem szerint mindenkitől megkérdezném, hogy a négy közül kinek melyik a gyengéje. Tehát a világ örömei, az élet gondjai, nehézségei, akadályai, saját gyengeségeinkre irányítja a figyelmet, de ez csak a lelkiismeretes embereknek a csapdája. És a negyedik, mások hibáira. Az egyik szomszéd van valaki nálunk ott a közelben, remélem nem fog eljutni hozzá ez a felvétel. Ahányszor találkozom vele, soha nem fordul elő, hogy valami pozitív dologról szóljon, tehát mindig a panasz, de úgy egy végtében. Tehát, és amikor próbálom azért valami örömteljes, hogy az gyermekeid azért milyen jól boldogulnak, akkor mindig sietős lesz az útja is. Szóval, hogy mennyire be tud járódni az életben egy bizonyos pálya. Na, azért csak veszem magamnak a bátorságot. Például ki az, aki sűrűn gondolkodik a saját fogyatékosságain? Csak úgy őszintén, bátran. Hiszen úgyis a Jóisten a gondolatainkba lát, akik itt vagyunk. Ki az, aki az élet gondjaira, akadályaira, nehézségeire előszeretettel gondol, úgy általában? Ugye? Ugye ez is egy eléggé ingoványos terület, tehát amikor befejeződik egy riport a világunk állapotáról úgy, hogy elmondhatnák az előadók Vörös Martival együtt, hogy az ember faj sárkányfogvetemény, nincsen remény. Csak azt hallgatják el, ami óriási kincsünk, a Dániel 2. Hogy a szobor nem magát omlasztja össze, noha minden adva van hozzá, hanem egy kívülről származó esemény vet véget a földi történelemnek. Szóval erre azért nagyon-nagyon vigyázni kell. Hát a negyedikről már nem annyira akarok szólni. Mások hibái. Hát most ez attól én nem leszek jobb, hogy a másik küzd valamivel. Ugye? Inkább azon kéne töprengni, hogy tudnék neki segíteni. Hogy valahogy a Jóisten jól tudjon felhasználni. És befejezésül két egyszerű történet. Az egyiket a telefonomban van, de én annyira két balkezes vagyok ezekhez az okos telefonokhoz, és buta, hogy ezt most megpróbálom fejből elmondani, de az az érzésem, hogy talán nem lesz ez sokaknak ismeretlen. Egy idős indián nagypapa köré gyűlnek a kisgyerekek, unokái és a többiek. És próbál nekik valamit segíteni, hogy egy kicsit jobban értsék ezt az életet. És azt mondja nekik, hogy drága gyerekek, minden egyes emberben két farkas lakozik. Az egyik farkas megtestesíti a szeretetet, az önzetlenséget, a nagylelkűséget, az együttérzésnek a képességeit, és ott sorolja a pozitív tulajdonságokat. A másik farkas pedig a gyűlölet, az irigység, a nagyravágyás, a kegyetlenség és a minden negatívumnak a megtestesítője. És ott a nagypapa befejezi a történetet. Néma csend. Egy néhány másodpercig. Aztán valószínűleg a legélesebb elméjű kisfiú megkérdezi, na de nagypapa, melyik fog győzni? És a válasz így hangzik, amelyiket táplálod, amelyiket eteted. Drága testvéreim, most tényleg úgy könyörögve kérek mindenkit. Vigyázzunk arra, hogy mit etetünk a lelkünkben. Hogy merre eresszük szabadon a gondolatainkat. A másik mondani valóm pedig egy orvostól származik, pontosabban kettőtől. Nem tudom, ki ismeri ezt a könyvet, hogy idős dr. Kovács Ferenc egészséges élet, derűs öregség. A legvégén idéz egy kollégájától, aki úgy mellesleg Nobel-díjat is kapott, Alexis Carreltől, egy híres francia sebésztől, aki 1912-ben a Nobel-díját az erek biztonságos összevarrásának a módszere kidolgozásáért kapta, és ennek az Alexis Carrelnek az íróasztalában megtalálták ezt a kis iratot, amit ő nem publikált korábban, ami tulajdonképpen nem más, mint egy imádság. Ezt a könyörgést azok, akik már megették a kenyerük javát, jobban fogják érteni, mint az ifjabb nemzedék. Hálát adok neked, Uram, amiért hosszabbra nyújtottad életemet, mint a legtöbb kortársamét. Mielőtt becsuknád a könyvet, engedd meg, hogy előbb elolvassam még mindazt, azaz megértsem, amit ezidáig nem tudtam elolvasni. Pusztaságnak látom eddigi életemet, mert nem ismertelek téged eléggé. Add, hogy ez a pusztaság kizöldüljön és kivirágozzék, ha az életemre már rá is borult az ősz. Semmi más nem kérek már a magam számára, mint azt, hogy kezedbe ajánlhassam azt a keveset, ami még vagyok. Tégy vele tetszésed szerint, úgy, mint a szél bánik a füstgomolyaggal. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Hová szólítasz? A sötétségben tapogatózva, szünet nélkül csak téged kereslek. Ha vakon is, igyekszem sugallatodat követni, ó Uram, csak mutasd a helyes utat. Mindent megteszek, amit akaratod sugall. Adj továbbra is világosságot értelmemnek, hogy megfelelhessek hívásodnak. Ha fel akarsz még használni, örökké áldalak érte. Ha elutasítasz, azért is áldalak. Legyen meg a te akaratod. Engedd, Uram, ne legyen késő ahhoz, hogy egy új fejezetet fűzhessek ahhoz a műhöz, ami eddig az életem volt. Felajánlom neked mindazt, ami még megmaradt. Szívesen és készséggel adom áldozatul életemet, mint valami imádságot. Arra kérlek, vezess engem a helyes úton, az egyszerű emberek útján. Az olyan emberek útján, akik szeretnek, dolgoznak és imádkoznak. Bocsásd meg nékem életem minden vétkét. Teljesen rád hagyatkozom. Végtelenül sajnálom, hogy eddig úgy kóboroltam az élet útjain, mint egy vakkoldus. Engedd, Uram, hogy hátralévő napjaim a te szolgálatodra szentelhessem, és azokért, akiket szeretek. Na, valahogy így gondolkodik az az ember, aki vigyáz arra, hogy mi minden cikázik át hétközben a gondolatvilágán. Segítsen a Jóisten bennünket, hogy ezt egyre jobban értsük. És bár azt mondtam, hogy befejezésül még valami eszembe jutott, ami kimaradt. Mit gondolunk, bár az most már szónoki kérdés lesz ezek után, egy embernek a lényegét mi fejezi ki a legjobban? Hogy mit tesz, mit mond, vagy mit gondol? Hát úgy gondol. Én is így sejtem. Ugye Jézus mit mondott? A szívből származnak a gonosz gondolatok, paráznaságok, stb. Miért mondja azt Salamon, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Kívánom, hogy ez a néhány gondolat bárcsak tudna segíteni abban, hogy fölfogjuk ennek a súlyát egyre jobban az életben, és meg fogjuk látni, hogy nem lesznek unalmasak a napjaink. Akkor sem, hogyha a dél-amerikai szirupos sorozatokban nem gyönyörködünk, mert a Jóisten olyan távlatokat fog majd nyitni a lényünk számára, amin mi magunk is el fogunk csodálkozni. Adjon a Jóisten mindnyájunknak egyre több győzelmet ezen a téren, hogy aztán igaz legyen ránk a híres harmadik boldog mondás. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Amen.